Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről, a Trend FM-en.
Az előítéletekről, a tenni akarásról, az útkeresésről és a sikerhez vezető sok-sok munkáról beszélgetünk a mai műsorban, illetve arról, hogy hogyan lehet már nagyon fiatalon egy sikeres vállalkozást felépíteni. Vendégem Pincés Marianna, Grapoila ügyvezető tulajdonosa, megálmodója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel üdvözlök én is mindenkit.
Azon szerencsések egyike vagy, aki nagyon korán megtalálta az útját. Ugye 19 évesen a legtöbben még nem tudják, hogy később mivel szeretnének foglalkozni. Te mindig is úgy képzelted, hogy egyébként vállalkozó leszel?
Nem, én szakács akartam lenni. Úgyhogy igazából elmondhatjuk, hogy korán megtaláltam az utamat, de még akkor nem tudtam, hogy ez az utam. Ez így közben alakult ki, amikor rájöttem, hogy ez teljesen összekapcsolódik. Azzal a nem céllal, hanem inkább álommal, ami a szakácsság volt nekem, úgyhogy így csináltam belőle igazából egy álmot, ami összekapcsolódott már a valósággal, és innentől kezdve már lehetett célokat kitűzni.
12 éves távlatból beszélgethetünk már az indulásról. Beszéljünk arról, hogy konkrétan mibe fogtál bele. Ugye a Budapesti Gazdasági Főiskolán első éves voltál, amikor kaptál egy feladatot.
Egy marketing feladatot, csoportmunkát csináltunk, ahol a téma az a szőlőmagolaj volt, és arról készítettünk egy egész fél éves, nagyon szuper marketing stratégiát, piackutatással együtt, ez tök jól össze volt rakva, még ma is azt gondolom, és hát ebből jött a gondolat, és ez fejlődött tovább tulajdonképpen cégé.
Hogy hidegen sajtolt olajokkal sok mindent lehet csinálni.
Akkor még csak szőlőmagolajjal, innen is a márkanevünk, hogy Grapoila, mert hogy a grape és oil szavakból raktuk ezt össze. Akkor az volt az ötlet, hogy a borászatok melléktermékét, ugye Magyarország híres bortermelő ország, és nagyon büszkék is vagyunk rá, de a mellékterméket, a törköt nem igazán hasznosítjuk, vagy kiszorják a földre, vagy maximum ipari szeszt főznek belőle. Jó, nyilván van ez a kis mennyiség, amiből pálinkát, ezt mindig el szoktam mondani, hogy ezt nem vesszük el, mert továbbra is lehet pálinka, de hogy ezért nagyon nagy mennyiségben ez hulladék lesz, miközben abban az időben elég sok kutatás volt, meg felkapott termék volt a szőlőmagolaj, amit elsősorban Magyarországon is importtermékek formájába találtunk meg, és ráadásul nem is feltétlenül hidegen sajtolt formában, erről majd később mesélek. Így aztán az egész gondolat az volt, és onnan indult, hogy ezt a mellékterméket, amit semmire nem használnak, ezt hasznosítsuk, és egy magas hozzáadott értékű, önmagában is tök jó terméket állítsunk elő, ami élelmiszer, kozmetikum, ugye az akkori kutatások miatt étrendkiegészítő funkciókkal van ellátva, tehát hogy alkossunk egy terméket, ami nagyon jó. És ez adta egyébként, tehát már ez a marketing feladatunknak is ezért lett ez a témája, tehát hogy ez egy nagyon jó ötlet és dolog, és aztán ebből lett a cég.
Engem az érdekelne, ugye azt mondod, hogy többen csináltátok ezt a marketing feladatot, de mégiscsak te vitted tovább, és neked van most egy céged. Tehát, hogy mi az a plusz hozzáadott érték, ami miatt te
igen, hárman csináltuk ezt a feladatot, igazából az ötlet is úgy jött, hogy én édesapámmal beszélgettem, ő vállalkozó, és onnan jött ez az ötlet igazából tőle, mert ők présgépfejlesztésekkel is foglalkoztak, és akkor ezt a kemény magot is tudták préselni már azzal a présgéppel, ami eredetileg biodízel gyártásra volt kifejlesztve. Tehát, hogy egy ilyen családi beszélgetésből jött a marketing feladat ötlet, és akkor ebből a cég, mert hogy igazából ez az én kicsi szerelmem volt, vagy nem tudom, akkor még az azért nem volt ennyire szoros a kapcsolatom a témával, de hogy ez innen származott. Amúgy két csoporttársammal már mai napig nagyon-nagyon jobban vagyok, tehát hogy ők végigkövették ezt az utat, hogy az egyébként közös marketing feladatból utána én elkezdtem egy céget, vagy hát egy projektet inkább, akkor még nem volt valódi cég, és aztán ebből lett ez a vállalkozás, és utána ez tovább épült.
A főiskola mellett kezdted el építgetni ezt a projektedet, ami később egy olyan céggé vált, ami ma már 80 főt foglalkoztat. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy ez beinduljon?
Hát ez a 12 év.
Vagy amikor már látszott az, hogy jó úton haladsz.
Nem tudom, mert igazából mindig vannak olyan pillanatok, amikor azt gondolom, hogy ez így most rendben van, és most már jó úton haladok, igen, és most már ez lesz majd így mindig, és rendben lesz. Régebben is voltak ilyen gondolatok, meg ilyen hullámok, és aztán van a következő, amikor mondjuk a mostani időszakban észlelem azt, hogy elég nagy a szervezet, és már picit más hozzáállás kell az én részemről, tulajdonosi részről is, meg ügyvezetői részről is, mint ami kis cégnél van. Tehát nekem például az is nagyon nagy változás, hogy a kollégákat nem feltétlenül ismerem annyira, mint korábban, és mondjuk nincs mindenkivel napi kapcsolatom. Ezek már más funkciók, amik rám, mint vezetőre hárulnak, és ilyenkor mindig keresem a helyemet, meg az utamat, és nem mindig érzem azt, hogy oké, innen vagyunk, hanem inkább, hogy most akkor hogyan tovább, és akkor ezt kell megoldani.
Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan keresed, illetve találod meg az utadat, illetve az új feladatokban önmagadat. Milyen tőkével indultál neki?
8 millió forintos tőkével, ami a szüleim által félrerakott biztosítási összeg volt, amit a
életbiztosítás,
amit az én tanulmányaimra raktak félre, csak állami oktatásra mentem, mind a BSC-n, mind az MSC-n, és akkor ez a pénz ez rendelkezésre állt.
Egyébként az indulás pillanatában, azon túl, hogy ott volt melletted a család, mi kellett ahhoz, hogy te ténylegesen bele tudj ebbe vágni?
Hát elszántság. Igazából nem is feltétlenül a projekt iránt. Tehát, hogy azt nem lehet mondani, hogy én ezt az első pillanattól fogva nagyon tudatosan csináltam, egyáltalán nem lehet mondani. Fiatal voltam, és fogalmam sem volt, hogy mit csinálok, de nagyjából úgy álltam hozzá, mint mindenhez, hogy elém rakták, meg kell csinálni. És akkor ebből utána már lett valami, amiből már tovább tudtam gondolni olyanná, amiben már én is láttam azt, hogy hogyan tovább, és akkor már szeretetből, lendületből csináltam. De egyébként meg bármit elkezdek, akkor azt igyekszem befejezni, meg tényleg bármit elém raknak, hogy ez a feladat most engem úgy neveltek, hogy ezt meg kell csinálni, és kész.
Milyen gyerek voltál? Tehát már gyerekkorodban látszott, hogy határozott vagy, hogy céltudatos vagy, hogy nyitott vagy, vállalkozó szellemű vagy, vagy ez időközben rakódott rád?
Ez vegyes. Egyébként anyukámat kell megkérdezni, hogy milyen gyerek voltam, mert ő nevelt. Amúgy nem voltam olyan rossz gyerek, és ő is azt szokta mondani. Sőt, ha már erről van szó, igen, nagyon határozott gyerek voltam. Tehát én 2 évesen megmondtam, hogy most éppen mit csinálok, meg anya most mit kellene csinálni, meg ha eszünk, akkor eszünk, és nem szórakozunk. Szóval, hogy igen, határozott gyerek voltam. Nem annyira nyitott, inkább a főiskola időszakában alakult ki bennem az, ami ránk magyarokra annyira nem jellemző, hogy interaktívan vegyünk részt egy órán, jelentkezzünk, kérdezzünk. Ez olyan ciki tiniként, meg fiatalként, és én sem voltam más, tehát hogy én is mindig maximum remegő gyomorral tettem fel a kezemet.
Visszahúzódó volt el az ilyen helyzetekben.
Igen, azt gondolom, hogy inkább olyan átlagos, tehát hogy egyáltalán nem voltam kiemelkedően padból kiesős fajta, meg nem is volt olyan önbizalmam, amiből ez következne. Viszont utána a főiskolán, ahogy én elkezdtem dolgozni, és tulajdonképpen azt csináltam minden nap, amit tanultam, ez egyébként egy nagyon jó párosítás, és ezt mindenkinek ajánlom. Ez egy olyan tapasztalat, ami nagyon sokat jelentett nekem. Szóval ezáltal szakmai önbizalmat nyertem ott a 18-19-20 évesek között. Én már olyan 19-20 éves voltam, aki közben ezt csinálta.
Máshogy figyelted a tananyagot is, mire tudod használni
így van.
Az adott információt.
És voltak hozzá kérdéseim, és akkor fel kellett tenni, mert engem az tényleg érdekelte a saját munkám miatt, meg a saját céljaim miatt, és akkor ebből az lett, hogy nyitott lettem. Úgyhogy így átalakult ez a rész, de a határozottság az azt gondolom mindig megvolt.
És ugye egy egyszemélyes vállalkozásból nőtte ki ez magát egy 80, jelenleg 80 fő körüli vállalkozásra. Az első pillanatokban akkor tehát minden neked kellett csinálni?
Igen, de nem voltam egyedül, sosem, tehát akkoriban a párommal együtt csináltuk, tehát az inkább 2 fős vállalkozás volt, ez az egy, ami hasonlóan kevés, főleg, hogy ő is egyetemista volt, illetve édesapám is mindig ott volt, ugye ő is csinálta a saját vállalkozását, és voltak időszakok, amikor rendkívüli módon szükség volt a szakmai támogatására. Nem gondolom, hogy valaha is egyedül voltam igazán ezzel.
És egyébként a vállalkozásban voltak, vagy vannak számodra szeretem, meg nem szeretem feladatok része?
Vannak, nem szeretek szerződéseket olvasni, mert utálom, hogyha valami nem stimmel, és ezért aztán nincs olyan, hogy nem olvasom el, és mindig elolvasom, és ettől aztán jó sok van, és persze abban is van logika, meg biztos van szépség, de nekem az mondjuk annyira nem a kedvencem. Hogyha nagyon felhalmozódnak, akkor meg főleg nem, mert nem szeretem, ha nem úgy van, ahogy akarom, de ahhoz, hogy úgy legyen, ahhoz nekem bele kell mászni, és ezt meg már. Szóval ezt mindig hátrasorolom sajnos.
És az üzemben gyakran előfordulsz, tehát nyilván most már ez nem a te feladatod, hogy ott napi szinten jelen legyél, vagy részt vegyél a gyártás során, de ott vagy?
Igyekszem, de nem, mert Püspökladányban van az üzem, én meg ugye nagy rész Budapesten vagyok, de igyekszem hetente egyszer menni, most volt, pont volt egy többnapos időszak.
Az első pillanatokban sokat voltál ott?
Többet voltam,
beindulás, persze. Amikor beindul egy vállalkozás, akkor ott kell lenni.
Egészen addig voltam többet, meg addig is volt szükség rám többet ott, amíg nem volt olyan üzemvezető, akire már lehetett számítani, és akivel már akár telefonon, online, bárhogy meg lehetett beszélni a dolgokat, és akkor abba az irányba ment. De egyébként imádom, tehát az élelmiszermérnökös dolgokat, a gépeket, meg ezt a egészet, a technológiákat, azt viszont nagyon szeretem. Tehát az a szeretem része a munkának. Amúgy többsége az olyan, amit szeretek.
Úgy képzeljük el, ugye, hogy a szakmai, meg a gyártási technológiába úgy bele kellett az első pillanatokban már ásnod magad, tehát hogy milyen technológia, milyen gép, milyen alapanyag, milyen sajtolás. Gondolom, igen, rengeteg mindent kellett az első pillanatoktól kezdve megtanulni, felszedni.
Rengeteg mindent.
Egyéb
igen.
Területekről.
Én ugyanúgy nem tudtam, mi az a hidegen sajtolás, ahogy ezt nagyon sokan nem tudják, meg nyilván egyre többen azért szerencsére ismerik, meg tudják, mi az az extra szűzóliva vagy például, de azért ez egy fogyasztói edukáció is nekünk egyébként, és én ezt ugyanúgy nem tudtam, de mindent, mi az a telítetlen zsírsav. Nem voltam ilyen nagy kémiás középiskolában, közgázon nem tanulunk kémiát, tehát ezek mind ilyen felszedett tudások voltak, és egyébként nekem ezért is fontos, hogy folyamatosan tanuljak. Tehát nagyon fáraszt, de nagyon jó dolog, hogyha az ember közben egyetemre jár, és akkor ezeket a dolgokat egy kicsit átfogóban.
Mert hogy most élelmiszermérnök tanulsz, ami szintén a vállalkozással együtt jött az igény, hogy ebbe is beleásd magad.
Igen, meg amiatt, hogy szeretem. Ez egy szakmai szeretet, ami nekem a szakácsságból jött, vagy a gasztronómia irányából, és ez az élelmiszermérnökös, de ez nekem olyan, hogy így minden, amit szeretek. Egy kis szervezés, egy kis technológia, ami tök jó, hogyan csináljuk meg, és hogyan gépesítsük, és egyebek, egy kis kémiának az a része, ami az élelmiszerhez kapcsolódik, meg ami fogyasztáshoz, tehát táplálkozás, tudomány, stb. Ez nekem nagyon jó. Én pont ezt beszéltük anyáikkal, hogy nem tudom, hogy én azt, hogy nem jött fel ez opciónak, hogy én ezt hogy nem találtam meg 18 évesen ezt a szakmát, és miért lettem közgazdász. Egyébként azért lettem, mert hogy a szakácság, étterem, vendéglátóipar, akkor legyen valamilyen vendéglátóipari főiskola, és akkor jó, hát akkor már legyen egy kicsit általánosabb közgazdász, és így lett a gazdálkodás és menedzsment.
Nyilván, ami most nagyon sokat segít.
Ami most nagyon jól jön, persze.
Igen. Érdemes lenne az üzleti világban való érvényesülésről is beszélgetnünk. Fiatal nőként én azt gondolom, hogy ez már önmagában is nehezített pálya, méghozzá te nagyon fiatal voltál 19 évesen ahhoz, hogy nekiindulj. Okozott hátrányt, nehézséget az, hogy ennyire fiatalon és nőként vágtál bele?
Hát összességében hátrányt, nem nehézséget, igen. Tehát, hogy ez egy feladat volt, ami nekem mindig adott volt, tehát én mindig úgy ültem le egy asztalhoz, hogy először azt kellett megmutatni, hogy ki vagyok én.
Tehát sajnos ezek mókás szituációk voltak akár?
Voltak szituációk, igen, voltak vicces helyzetek, amikor kereskedelmi vezetőnket nézik. Egyébként még mai napig általában tulajdonosnak, tehát most is előfordult egy külföldi nemzetközi kiállításon, hogy alapanyag beszerzés témában odajött hozzánk egy úriember, és hogy ő nem akar velem beszélni, mert ő egyeztetett az úrral, a tulajdonossal, és hogy ő vele akarja megbeszélni a alapanyag árakat, mert ott gondolom ment valamiféle alkú arról, hogy mennyiért és milyen magot veszünk, milyen minőségűt. Mondtam, hogy hát ez nagyon jó, de én vagyok a tulajdonos, és mondhatja nekem is nyugodtan, hogy mennyiért szeretné eladni azt a magot. Szóval ez még ma is egy...
Tehát, hogy asszisztensnek, titkárnőnek néznek akár egy helyzetben?
Egy kiállításon hostessnek, stb. Igen. De egyébként ezek viccesek, tehát, hogy főleg, hogyha az ember túl tud rajta lépni, akkor vicces. És nagyon, az is nagyon humoros, hogy kellemetlen helyzetbe kerül az, aki ezt így rájön, hogy itt most mi történik. Szóval ezek megmosolyogtató dolgok.
Mi kellett neked ahhoz, hogy komolyan vegyenek és meglássák benned a tárgyalópartnert?
Hát határozottnak kell lenni, ez biztos, tehát hogy mindenképpen úgy kell kiállni, hogy az ember tudja, mit akar, de ehhez azért kell mögöttes tudást, hogy legyen mire határozott az ember. Nyilván ez az elején nekem is nagyon-nagyon nehéz volt, mert azt sem tudtam, hogy milyen lehetőségeim vannak egy megbeszélésen, egy tárgyaláson, hogy hogyan lehet alkupozícióba helyezkedni. Tehát ez egy tanulási folyamat, de hogyha a szakmai tudás mondjuk ott van, legyen az közgazdasági vagy élelmiszeriparhoz kapcsolódó, ott van mögötte, akkor az ember, hát ahogy nő az a bizonyos önbizalom, akkor egyre határozottabban tud tárgyalni, és ha már nőként határozott tárgyaló partnerként állok ki, akkor onnantól kezdve azért nincs olyan nagy különbség, sőt, van egy kis plusz, hogy hú, hát akkor én is ezt tudom, meg akkor most tudok válaszolni, tehát hogy lehet azért ebből előnyt kovácsolni.
Az elején említettél hullámvölgyeket, azt, hogy azért nem mindig volt ez könnyű. Milyen pillanatok voltak, amikor esetleg elbizonytalanodtál, hogy ez menni fog-e, vagy voltak-e olyan nehézségek, amik úgy megakasztottak?
Ezt tegyük jelen időben, mert hogy hullámvölgyek vannak, nem csak voltak.
És lesznek.
És lesznek, és nehézségek is vannak, és lesznek. Hosszabb, rövidebb ideig tartanak, azért én ugyanúgy, ahogy a raktartó sem vagyok, igazából nem vagyok ilyen negatív hullámokhoz hozzákapcsolódó sem, tehát nem is tehetem meg, hogy azokon sokáig rugózok, vagy stresszelek, vagy belepörgök, hanem tovább lépek. Nehéz nyilván, tehát hogy nagyon nehéz egy problémánál azt mondani, hogy oké, akkor nyugi, megoldjuk valahogy, mert hogy, de akkor is le kell ülni, és akkor azon kell gondolkozni, hogy mi lehet a megoldás, és aztán egyszer csak úgy is megoldódik. Olyan nincs, hogy sehogy sincs.
Az elején beszélgettünk a vezetői szerepkörbe való beletanulásról, belenövésről. Mennyire és milyen gyorsan nőttél bele ebbe a vezetői szerepkörbe szerinted?
Hát szerintem nem olyan gyorsan, de ebben azért... Tehát ehhez jó volt az, hogy nulláról indult a cég, és akkor ahogy én fejlődtem, úgy fejlődött a cég, és úgy lettek többen a kollégák, és több a feladat, és több rétű, és egyáltalán a szervezeti ábra szélesebb és mélyebb. Ez egy folyamatos tanulás, én nem gondolnám, hogy kifejezetten kész vagyok, sőt, ahogy mondtam is, most pont ez az én aktuális tanulási utam, hogy mit kell máshogy csinálni ekkor a méretnél.
Mennyire kapsz visszajelzéseket, és mennyire fogadod meg ezeket?
Ó, igyekszem. Nagyon igyekszem nem fogadni őket. Nem mindig sikerül, nem csak azért, mert nem tudom teljesíteni, hanem mert nem mindig értek egyet, és akkor így nem mindig abba az irányba megyek, de azért fogadni fogadom, és nyilván igyekszem megfelelni. Nehéz eldönteni, hogy kinek. Azért ez nagyon nehéz. Van, elég rendesen van bennem megfelelési kényszer mindenki felé, és nyilván igyekszem úgy viselkedni, hogy ez nem mindig látszódjon, de azért ez bennem van.
És dolgozol ennek a megfelelési kényszernek a leküzdésén?
Hát van, amikor elhatározom, hogy dolgozni fogok rajta, aztán megint elfelejtem, és akkor csak így megyek tovább úgy, ahogy egyébként én vagyok, ami arról szól, hogy nem dolgozom rajta különösebben. Nem egyszerű.
Inkább az iskolában tanultad a vezetést, vagy a gyakorlat volt az, ahol többet tudtál elsajátítani?
A gyakorlat abszolút. A közgázegyetemeken nem igazán arra készítenek fel, hogy saját vállalkozásban mit csinál az ember, hanem hogy egy már meglévő rendszerben hogyan kell alkalmazkodni, és hogyan kell abban a rendszerben megfelelni. És mondjuk itt egy ilyen jól kiépített multirendszerre gondolok. Azt nagyon jól megtanítják. Bár én utána az MSZ-t azt ilyen menedzsmentet, vezetés és szervezés szakon csináltam, ami elvileg erről szólna, de az meg nekem nagyon sokszor szintén távoli volt, tehát hogy olyan nagyságrendekben beszéltünk HR-es feladatokról, problémákról, amit én viszont még távol éreztem magam az akkori, nem tudom, 30-40 akárhány emberrel.
Ami már szintén nem nevezhető annyira kisvállalkozásnak. Egyébként gondoltál arra, felmerült benned valaha, hogy egy nagyobb szervezetben lépdelj előre a karrier létrán?
Igazából csak a visszajelzések miatt, vagy a visszaigazolások miatt kellene nekem egy ilyen szerintem, vagy hiányzik, hogy úgy...
Tehát, hogy nem próbáltad ki magad más közegben?
Igen, és hogy nem tudom, hogy én hogy teljesítenék mondjuk a kollégáim helyében. Persze azokat a feladatokat, amiket csinálnak, azokat nagyon sok esetben csináltam valamikor, vagy úgy nagyjából azért tudom, hogy miről van szó, de hogy én tőlem ezt soha senki nem kérte számon. Egyáltalán soha senki nem kér számon, és nem is veregeti meg a hátamat, azt így magamban kell lerendezni, és néha azért eszembe jut, hogy egy ilyen klasszikus létrán, az egy nagyon jó mutató, hogy azt mondja a főnök, hogy ez most így jó volt, és akkor akár a fizetés, akármi, szóval, hogy egy kicsit más rendszer az, amiből könnyebb talán visszaigazolásokat kapni, ami nekem hiányzik. Bár azzal, hogy például itt vagyok, meg hogy ilyen helyzetekbe kerülök, ez nyilván egy ugyanolyan visszaigazolás, de valahogy nem az a klasszikus, és ez arra azért szoktam gondolni, hogy ez lehet, hogy jót tenne.
Nyilván azért nehéz lenne váltani, hiszen most a magad ura vagy, akkor viszont egy szervezeti struktúrába beilleszkedve, adott esetben egy megszabott munkaidőben kellene dolgoznod, menne még? Vagy menne, szerinted?
Mindenki azt gondolja, hogy ez nagyon nehéz lenne, és ezt sokan mondták már. Én azt gondolom, hogy menne. Mert én amúgy így nőttem fel ilyen struktúrában, határidőkkel, Nyilván, amikor az egyetemi dolgaimat intézem, az is ugyanilyen. Tehát ott se azt csinálok, amit akarok, ott is megvan szabva a határidő, meg a korlátok, keretek, hogy mit, hogy. Sok mindent mondjuk nem úgy csinálnék, de tehát, hogy szerintem igen, mert én pontosan ez a megfelelés, meg ahogy felnőttem én nekem, én azt gondolom, hogy azok a keretek nem biztos, hogy annyira zavarnának, mint amennyire szerettek pipálni feladatokat, hogy ez kész, ez kész. És az ott egy kicsit struktúráltabban megvan, hogy kész, 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 meg hogy ezt még kell eddig. Itt meg magamnak kell ezeket meghatározni, ami egy plusz feladat is, meg nyilván egy kreatív helyzet, meg egy olyan tér, ahol alkothatok, nem a klasszikus értelemben, de azért mégis. Tehát az lehet, hogy hiányozna, de a keretek nem biztos, hogy zavarnának, mármint a megfelelési helyzetek és keretek a 8 óra munkaidő. Hát az mondjuk arról most jelen helyzetben azt gondolom, az tök jó lenne, hogyha csak 8
akartam
óra
is
lenne.
Kérdezni, hogy mennyi idődet tölti ki a vállalkozásra a munka, de nyilván abban a pillanatban, hogy az ember a sajátját csinálja, se vége, se hossza, gondolom.
Meg nem is számolom. Én nem vagyok jó példa arra, hogy ez a work-life balance hogy működik, és hogy hogyan lehet egy ilyen súlyba hozni, hogy mind a kettő rendben legyen. Én ezt most még egyelőre nem űzöm, és nem felelek meg a life oldalnak. Tehát, hogy nekem ez még nincsen beállítva. Én egyelőre annyit dolgozok, de ez talán nem is jó szó, hanem annyit energiát fektetek a munkába, amennyire azt gondolom, hogy szükség van, meg amennyit bírok. Kivéve az egyetem az ugye egy plusz, ami tulajdonképpen nekem van, de nyilván ez is maximálisan összefügg a munkával, és ez tök jó.
Folytassuk innen a beszélgetést, tartunk egy kis szünetet, meghallgatjuk a Trend FM legfrissebb híreit. Pince és Marianna, Grapoila ügyvezető tulajdonosa, megálmodója a mai vendégem. Témánk a vállalkozásépítés, hogy mi kell egy jó ötleten túl a sikerhez, és egyáltalán hogyan működik mindez a gyakorlatban. A mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő portréműsort Kutasi Judittal.